Szeretettel köszöntünk mindenkit még egyszer, és ebben a sorozatban, amiben próbáltuk egy fél év alatt Jézus tanításait nagyrészt áttekinteni, a mai témánk arról szól, hogy mit tanított Jézus az ő visszajöveteléről. Ha egy pillanatra komolyan szóba állunk ezzel a gondolattal, hogy Jézus visszajövetele, tehát, hogy az isteni megváltó még egyszer megjelenik, vagy megjelenhet a földünkön, akkor, hát, hogy így mondjam, okkal dobbanhat meg a szívünk. Hát tényleg szól erről valamilyen ígéret, vagy elképzelhető, vagy várható ez, hogy az isteni megváltó még egyszer erre a földre jön. Tényleg a legmélyebben érdekelhet bennünket az, hogy Jézus erről mit mondott. Most ugye karácsony előtt vagyunk, és rengeteg szó esik Jézus földre jöveteléről, az ő születéséről, mintegy 2000 évvel ezelőtt, és megkérdezem, hogy arról is szó esik, hogy ő még egyszer eljön, vagy visszajön. Nagyon kevés, vagy olykor szinte semmi, mintha nem is léteznének. Valahogy olyan érdekes, ugye, ez az elnémulás erről a dologról, mert ha valaki a Bibliát szorgalmasan olvassa, és arányaiban megpróbálja megnézni, hogy a Bibliában mennyiszer ismétlődik ez az ígéret, és milyen hangsúllyal, akkor úgy elcsodálkozunk rajta, hogy vajon miért is nézünk mi mindig csak hátrafelé, mindig csak vissza, hogy mintegy 2000 évvel ezelőtt mi történt, és mintha elfeledkeznénk a nagy ígéretről, hogy ő megígérte, hogy ő visszajön, hogy ő még egyszer megjelenik a mi földünkről. Tehát ez, hogy mi mindig csak a születésére emlékezünk vissza, és mindig csak a 2000 év távolába is csak oda tekintgetünk, ez ellentétben van azzal, amit Jézus mennybe menetelekor a kíséretéből visszamaradt angyalok mondtak. Olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből idézek. Így olvasom az első fejezetben a 10. és a 11. verset. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus tanítványai szeme láttára emeltetett fel, és tért vissza láthatóan a mennybe 40 nappal a feltámadása után. És ezt olvassuk itt a 10.-11. versben, tehát apostolok cselekedetei első fejezetében. És amint szemüket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, akik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Ugye milyen egyértelmű udvaigazítás volt? Mint ha azt mondta volna, hogy most már ne nézzetek csak utána, ne nézzetek csak vissza az ő földi életére, hanem arccal előre, mert az a Jézus, aki felviteték tőletek, aképpen jön el, ahogy őt láttátok elmenni. Nézzük meg hát, mit tanított Jézus az ő visszajöveteléről. Mit mondott arról, hogy ő miért fog visszajönni? Mikor vagy hogyan fog visszajönni? Talán azzal kezdeném, hogy föl kellene vázolnunk először azt, hogy az ószövetségi messiási proféciák, ugye, amelyek előre szóltak, ugye Izrael kapta ezeket a kijelentéseket hosszú időn át, ha az ősatyáknak adott ígéreteket is számítjuk, akkor azt mondhatjuk, mint egy két évezreden át kapta Izrael az ígéreteket a messiás eljöveteléről, és ezek az ószövetségi messiási jövendőlések nem beszéltek a messiás két eljöveteléről, hanem csak a messiás eljöveteléről, és tulajdonképpen egybe foglalták azt, ami az első eljövetelére vonatkozik, meg azt is, ami a másodikra. Ugye ez olyan, egy hasonlattal így tudnánk érzékeltetni, hogy olyan messze voltak még ezek az események, még Jézus első eljövetele is messze volt azoktól, akik először kapták, vagy közvetítették ezeket az ígéreteket. Hogy ez körülbelül olyan dolog, mint mikor az országúton megyünk, és van az ember előtt ugye egy egyenes országút, és az országúton van két fa, ami egymás mögött van. Ha messziről nézzük, akkor csak egyet látunk. Mikor közel jövünk, akkor látjuk, hogy van mögötte egy másik is. Hát így van ez, hogy akik várták Jézus eljövetelét, illetve hát ők még nem tudták ugye ezt a nevet a messiásnak, az isteni küldöttnek, a Szentlélekkel teljes megváltónak az eljövetelét, azok csak egy fát láttak, hogy így mondjam, a messiás eljövetelét. És tulajdonképpen, amikor Jézus eljött, ő tette egészen világossá, hogy a messiás nem egy eljövetelével valósítja meg mindazt, amit a messiási proféciák jövendőltek felőle, hanem két eljövetelével. És a két eljövetele között jelentős időhézag és távolság van. Ugye ezek az ószövetségi messiási proféciák, sok ezek közül úgy szólt az eljövendő megváltóról, hogy ő királyként érkezik. Csak egyet-kettőt hadd idézek fel, például a híres bálámi profécia Mózes 4. könyve 24. fejezetében így hangzott: csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Tehát egy jelképes beszéddel így szólt a megváltóról, hogy mint a királyi pálca, ugye úgy emelkedik ki Izrael népe közül. Azok a bizonyos napkeleti bölcsek, akik megjelentek, hogy Jézust üdvözöljék, ők különösképpen ismerték ezt az eredetileg Mezopotámiából származó prófétai jövendőlést. És hogy is keresték Jézust Betlehemben? Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert mi láttuk az ő csillagát napkeleten. Ugye érezzük, hogy a kérdésükben az visszhangzik, ez a bálámi jövendőlés, hogy csillag származik Jákobból, és királyi pálca Izraelből. Tehát nagyon megragadta az izraeliták figyelmét ez, hogy jön a messiás király. Aztán idéznék egy másik messiási proféciát, ez pedig Zakariás könyvében található. Zakariás könyve 9. fejezetének a 9. verse, ezt nagyon-nagyon jól ismerte minden izraelita. Ez meg így hangzott: örülj nagyon Sionnak, leánya, mert ímé jönnéked a te királyod. És ebben a proféciában még az is benne van, hogy majd uralkodik egyik tengertől a másik tengerig, tehát az egész földön. És az izraeliták annál is inkább megragadták, tehát ugye Jézus kortársai ezeket az ígéreteket, mert akkor elvesztette, ahogy a Izrael népéből megmaradt egyetlen törzs, ugye tulajdonképpen gyakorlatilag egy törzs maradt fönn, a Júda törzse, annak is a maradéka. És ők azért is értékelték nagyon ezt az ígéretet, mert már addigra elvesztették teljesen a függetlenségüket. Ugye a babiloni fogság után már csak helytartók voltak, és aztán egy rövid ideig megalapítottak az úgynevezett makabeus háborúk idején egy független királyságot, de aztán teljesen elveszítették ezt, és római iga alá kerültek, és aki fölöttük uralkodott, az a bizonyos Heródes, ugye a rómaiak kegyéből uralkodott, a rómaiak képviselőjeként, a római hatalom képviselőjeként, és ő történetesen edomita volt. Tehát nem a Dávid királyi családjából származó törvényes uralkodó volt fölöttük, hanem még csak nem is zsidó volt, nem is júdabeli volt, hanem az általuk egyébként nagyon megvetett és mindig velük ellenségeskedésben álló edomiták közül való volt, és a gyűlölt római hatalom képviselője. Ugye el tudjuk képzelni, hogy mennyire megragadta őket akkor ez az ígéret, hogy jönnéked a te királyod, örülj nagyon, és majd uralkodik egyik tengertől a másikig. De azért Jézus jogosan tett nekik szemrehányást földi életében. Azt mondta, hogy ti balgatagok és resz szívűek vagytok igazán tanulmányozni a jövendőléseket, a proféciákat. Mert ha odafigyeltek volna, akkor azt a különös mozzanatokat is észrevették volna, például ennél a zakariási jövendőlésnél, amit idéztem, hogy jönnéked a te királyod szegény. Ugye azt mondja, igaz és szabadító és szegény, és nagyon érdekes, hogy a héber kifejezés még azt jelenti, hogy megvetett, alacsony sorsú. És ezt nem vették észre, ezt az érdekes ellentétet, hogy király, de szegény és megvetett és alacsony sorsú. Tehát ha odafigyeltek volna, rájöttek volna, hogy itt a földön rangrejtve jelenik meg ez a király, mert szegény és megvetett és alacsony sorsú lesz. És azt is észrevehették volna, hogy még az is benne van ebben a proféciában, otthon el lehet olvasni, Zakariás könyve 9. fejezetében, 9-10-11. Versben, az is benne volt, hogy békességet hirdet a pogányoknak, és megszünteti a fegyvereket. Tehát világos volt, hogy nem egy ilyen emberi hódító uralkodó lesz, aki majd világuralmat biztosít Izraelnek. De elvakultságukban ezeket nem tudták észrevenni. És ugyanígy nem vették észre a sok-sok messiási proféciában azt sem, amelyek a messiásnak a szenvedéseiről szólnak, a messiás haláláról szólnak. Amikor keresztelő János azt mondta, hogy rámutatott Jézusra, mint messiásra, és azt mondta, ímé az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, akkor olyan különös volt ez számukra. Mert ők nem gondoltak így a messiásra, mint aki bűnhordozó. Nem gondoltak úgy, mint aki az életét adja az övéért, hanem csak az foglalkoztatta őket, hogy egy dicsőséges király, aki felszabadítja őket a római iga alól, és az ő népük az újra a népeknek a feje lesz, a népeknek az elsője lesz. És ezek a dicsőséges reménységek kötötték le minden gondolatukat. De emlékszünk rá, hogy Jézus hányszor mondta nekik, hogy ő majd a bűnösök kezébe adatik. Nekik sokat kell szenvedni a papoktól és a vénektől. És a tanítványainak, még az ő hozzá legközelebb álló és lelkileg egyébként fogékony tanítványainak is, mintha belett volna zárva a fülük. Nem tudták fölfogni. Ugye így mondja a Biblia, el volt rejtve előlük ezeknek az értelme, és ők is miben voltak benne, minek örültek volna. Tehát még emlékszünk, amikor Jézus életéről tanultunk, hogy mikor Jézus megszaporította egyszer a kenyeret, és mintegy 10 000 fős sokaság jól lakott, akkor mit akartak tenni? Jöttek némelyek, hogy őt elragadják, és királlyá tegyék. Ugye, és Jézus tanítványa is nagyon benne lettek volna ebben. Jézusnak úgy kellett nagyon határozottan eltanácsolni őket, hogy menjenek a túlsó partra, és ne szövetkezzenek ott azzal a némely határozott erőszakos férfivel, meg a tömeggel, akik őt minden áron királlyá akarták kiáltani. Tehát láthatjuk, hogy ezek a király reménységek éltek nagyon elevenen Jézus korában a nép körében. Vagy emlékezzünk arra, hogy néhány nappal Jézus halála előtt bekísérték őt Jeruzsálembe, és idézték a zakariási proféciát. Áldott, aki jön az Úr nevében, ímé jön néked a te királyod, és meg voltak győződve, hogy Jézusnak a koronázása fog következni, és most végre Izrael trónjára ül. Nagyon érdekes dolgot olvasok apostolok cselekedetei első fejezetének a 6. verséből. Ugye az előbb idéztük a 10.-11. verset, hogy mit mondtak a Jézus kíséretéből visszamaradt mennyei lények. És nem sokkal ezelőtt, tehát röviddel Jézus mennybemenetele előtt, olvasom a 6. verset. Mit kérdeztek Jézus tanítványai? Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Tehát még mindig nem volt világos nekik a dolog, hogy Jézus nem lesz király, nem teszi dicsőségessé Izrael országát, nem erre irányult az ő első eljövetele. Még mindig azt kérdezték, hát most már meghaltál, feltámadtál, boldogok vagyunk, de hát ugye most már az jön, hogy helyreállítod az országot Izraelnek. Annyira nem értették a dolgot, hogy Jézus szeretettel csak ennyit mondott nekik, így állította le ezt a kérdezősködét, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, amelyeket Isten a maga hatalmába helyezett. Mert még mindig nem tudták egészen elrendezni a gondolataiban, hogy is van a messiásnak a két eljövetele. És nézzük ezután azt, hogy Jézus milyen erőfeszítéseket tett azért, hogy világossá tegye tanítványai számára, hogy a messiás jövendőlések egybeszóltak a messiás eljöveteléről, és annak a cselekedeteiről, de azt a valóságban a messiás két eljövetelével valósítja meg, az elsővel, és aztán jóval később az ő dicsőséges visszajövetelével. Lukács evangélium a 4. fejezetéből idézek egy nagyon érdekes részletet. Ez még Jézus szolgálata legelején volt. Arról szól ez a részlet Lukács evangélium a 4. fejezetében, hogy Jézus elment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szombatnapon a zsinagógába. hogy a zsidóknak minden jelentősebb helységben volt egy ilyen istentiszteleti összejöveteli helyük. Zsinagóga magyarul azt jelenti, hogy összejöveteli hely, ugye a görög szinagógi szóból. Ugye a zsidóknak csak egy templomuk volt Jeruzsálemben, ahol áldozatot lehetett bemutatni, ahol a bűnrendezés volt, de összejöveteli helyük minden jelentős helyen volt, és itt a szombati istentisztelet lényege az volt, hogy felolvastak az írásokból, ugye, tehát a szent irataikból. És ezt szokták a zsinagógában lévő férfiaknak adni. Ugye ez egy nagyszerű dolog volt náluk, hogy mindenkinek vallási kötelesség volt írni, olvasni, megtanulni, mert hogy a szent iratokat tudja olvasni, tanulmányozni. Miközben más népeknél még csak pecsétet használtak a királyok is, mert nem tudtak aláírni, volt a királyi pecsét helyette. A zsidók már időszámításunk előtt 400 körülről is például előkerült egy zsidó közösségnek, egy Egyiptomban élő nagy zsidó közösségnek a levéltára, és a házassági meg az adásvételi szerződéseket is az egyszerű emberek az aláírásukkal látták el, tudtak írni, olvasni, mert nekik azért, hogy tudják a szent iratokat olvasni, tanulmányozni, a zsinagógai istentiszteleten felolvashassanak, ezért meg kellett tanulni. Mindenütt ott voltak a zsinagógák mellett az iskolák, ahol megtanították írni, olvasni a fiatalokat. Tehát Jézus is bement a názáreti zsinagógába, ugye akkor őt még nem tekintették egy elismert tanítónak, de megérkezett a szülőfalujába, és a kezébe adták Ézsaiás tekercsét, hogy olvassa. Ugye akkor még nem könyvek voltak, hanem ugye ilyen pergamen tekercsekre voltak írva ezek a könyvek, ezeket ugye szétnyitották és olvastak belőle. És hadd olvassam akkor Lukács evangéliuma 4. fejezetéből a 16. verstől. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták neki Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez van írva. És most következik egy idézet Ézsaiás próféta könyve 61. fejezetéből. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, és szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És most figyeljünk, eddig az idézet, és behajtván a könyvet, pontosabban a tekercset, ugye a Biblián könyvnek fordítja, behajtván a tekercset, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre áll voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni, és ezt mondta, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Ugye, ha megfigyeljük, hogy hogy kezdődik ez a részlet Ézsaiás profétából, az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem. De akik már régóta látogatják ezt az előadás sorozatot, talán emlékeznek, hogy mondtam, a héber messiás név, az betű szerint azt jelenti, hogy felkent. És hogy a felkenés, az pedig arra vonatkozik, hogy a királyokat, a főpapot és a prófétákat Izraelben úgy avatták fel a szolgálatot, olajat töltöttek a fejükre. És az olajról világosan mondja az Ószövetség, hogy a Szentlélek szimbóluma. Tehát ugye ez azt fejezte ki, hogy a hivatásukat csak akkor tudják betölteni, ha az Isten szent lelke árad ki rájuk. És amikor a megígért szabadítót, az isteni küldöttet így nevezi az írás, hogy messiás, a felkent, akkor ez azt jelenti, hogy aki szent lélekkel teljes. Aki király is, főpap is, proféta is egy személyben, aki mindezeket egyesíti magában. Na akkor tehát, mikor Jézust hallgatják, hogy ő olvas Ézsaiás könyvéből, hogy az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem, rögtön tudták, hogy ez a szakasz a messiásra vonatkozik. A felkentre. És akkor Jézus elolvasta, megkérdezem, gyönyörű szép ez a szöveg, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Megjegyzem, hogy nem csak szó szerint volt értendő, hogy a vakok szemeinek megnyílását, meg hogy a megkötözötteket, a foglyoknak szabadulást, hanem átvitt értelemben Isten is, hogy a lelki vakságot is gyógyítja, és a bűn és a szenvedélyek által megkötözötteket gyógyítja. És így, még ez is hozzátartozott, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És azt olvastuk, akkor behajtotta a könyvet, és azt mondta, ma teljesedett be ez az írásati hallásotokra. Hát ebből mit érthetett meg mindenki? Én vagyok az a küldött. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. De valamire föl kell figyelnünk. Mikor azt mondja, hogy ott behajtva a könyvet, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét leült, akkor ha utána nézünk Ézsaiás könyvében, akkor azt látjuk, hogy Jézus egy mondat közepén csukta be a tekercset, és leült, és azt mondta, ma teljesedett be az írásati hallásotokra. Mintha azt mondta volna, eddig teljesedett be a ti írásotokra. Ugyanis milyen mondat következik ezután? Így van, otthon majd nézzünk utána az eredeti ézsaiási szövegben, ugye ott van a szöveg alatt a kis jegyzet, hogy Ézsaiás 61:1-2, tehát az a mondat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, még folytatódik az Ószövetségi írásban így, és a mi Istenünk igazságszolgáltatása napját. Ugye a Károlyi fordításról úgy, hogy Istenünk bosszúállása napját, de ahol bosszúállást fordít a Bibliánk, ott mindig az eredetiben igazságszolgáltatás van. Ami jól is esik a lelkünknek, ugye, mert a bosszú az egy negatív szó, az egy ilyen emberi megtorlás, és jegyezzük meg jól, hogy ha akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben találkozunk ezzel a szóval, mögötte mindig szó szerint az van az eredeti szövegben, hogy igazságszolgáltatás. Tehát akkor Jézus nem olvasta végig azt az egy mondatot, hanem a mondat közepén behajtotta a tekercset, azt mondta, most én azért jöttem, hogy hirdessem az Úr jó kedvének kedves esztendejét, hogy felkínáljam az Isten kegyelmét. És akkor szétválasztotta, ami már a második eljöveteire vonatkozik. És az Istenünk igazságszolgáltatása napját, mintha Jézus azt mondta volna, ez nem most van, ez még nem érkezett el. Eddig itt teljesedett ma ez az írás a ti hallásotokra. Tehát Jézus így próbálta világossá tenni, hogy ő kétszer jön el, és nem minden az első eljövetekelekor valósul meg a messiási ígéretekből. Azután emlékszünk rá, hogy halála után, ezt meg Lukács evangélium a 24. fejezetében olvassuk, halála és feltámadása után egybegyűlt a tanítványaival, és akkor azt olvassuk, megnyilatkoztatta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és kezdte neki Mózestől fogva a prófétáknál és a zsoltárokban, szinte végig haladva az ószövetségi messiási ígéreteken magyarázni, hogy így kellett szenvedni a messiásnak, és harmadnapon feltámadni, és azután menni be az ő dicsőségébe. Hát Jézus azt mondta, az első eljövetelekor neki, ahogy máskor mondta, mint a földbe esett gabonamagnak meg kell halnia, és majd csak a második eljövetelekor lesz, hogy ő bemegy az ő dicsőségébe, illetve hogy dicsőségében jelenik meg, és hogy az ő igazságszolgáltatásának a napja érkezik el. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért nem történhetett meg minden, amit a messiási proféciák ígértek Jézus első eljövetelekor? Miért nem valósíthatott ő meg mindent akkor? Jézus ezt is nagyon igyekezett világossá tenni a tanítványai számára. Például egy alkalommal megint arról kérdezgették őt, és erről Lukács evangélium a 17. fejezetében olvasunk, de megint ez a bizonyos királyi várakozás. Így olvasom Lukács evangélium a 17. fejezetében. A 20. verstől olvasom. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, hogy mikor jön el az Isten országa. Mikor ül a messiás király az ő trónjára. Ez ugyanazt jelentette. Felelt nékik, és mondta, Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, ímé itt van, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Tehát Jézus ezzel azt próbálta megmagyarázni, mert ők azt várták, hogy egyszer csak egy hirtelen fordulat, és akkor Jézus az ő dicsőséges királyságát felállítja. Ha ő a messiás, akkor ezt várták tőle. És akkor Jézus azt mondta nekik, értsétek meg, az Isten országának előbb ember szívekben kell megalapozódni. Az Istentől távol áll az erőszak. Olyan nincs, hogy ő megjelenik, és akkor hatalom átvétel, hanem az Isten országa csak akkor jön el, amikor vannak emberek, akik szívükben, lelkükben, értelmükben, meggyőződésükben arra fölkészültek. Ha emberekben megalapozódtak az Isten országának az alapelvei, ha emberek várják és sóvárogják azt, hogy ő hatalommal és dicsőséggel eljöjjön. És így magyarázta Jézus, az Isten országa ti bennetek van. Addig nem jöhet el dicsőséggel, míg előbb ti bennetek ember szívekben meg nem alapozódik. Próbáljuk csak megérteni, hogy Krisztus, amikor a földre eljött, akkor ő maga győzött a bűn és Sátán felett. Ő tökéletesen betöltötte, megvalósította Isten szeretet törvényét, és amikor befejezte az életét, ugye amikor a keresztefeszítése előtt volt, akkor Jézus elmondhatta, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. De ez Jézusnak a személyes győzelme volt. Viszont amikor Isten megteremtette a világot, akkor kiknek adta oda? Ugye azt olvassuk a Biblia elején, hogy mikor teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, akkor mit tett? Akkor azt mondta az embernek, most akkor uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és minden művét odaadta az embernek, és rábízta a földet. És Istennél alaptörvény a szabad választás tiszteletben tartása. Tehát Isten odaadta az embernek a földet, és ha az ember, hogy így mondjam, gazdát cserélt saját választásából, mert Istentől elfordulva a világ fejedelméhez csatlakozott nagy részt az emberiség túlnyomó többsége, akkor Isten nem fog erőszakkal beleavatkozni a történelem menetébe, hogy ő most innét elzavarja Sátánt és azokat, akik az ő elveit fogadják el, azokat kényszerítse, hogy most meghajoljanak az ő uralma előtt. Nem. Hanem Isten tiszteletben tartja a szabad választást. És azt mondja, ő eljött, hogy meghirdesse az Isten országát, annak az elfelejtett alapelveit világossá tegye, felkínálja az embereknek, hogy milyen más az Isten uralma, mint Sátán uralma, melyek az Isten törvényei, melyek békét, boldogságot és fejlődést biztosítanak, és ő azért, hogy bennünk megtörje a bűn hatalmát, és hogy a mi bűneink igazságos büntetését helyettünk elszenvedje, és minket szabaddá tehessen, ő vállalja azt, hogy a bűnösök közé számláltatik, hogy az életét adja értünk, de ez olyan, mint a magvetés, és aztán jön a beérlelődésnek az ideje, és az Isten azt várja, hogy ez kikben fogan meg az ő tanítása, és kiket indít meg az ő áldozata és életpéldája. Kik azok, akikben ennek nyomán megalapozódik az Isten országa, és akik várják és sóvárogják annak a visszajövetelét. Tehát az, hogy Jézus itt a földön egymagában győzött, az még nem biztosította azt, hogy ő erőszakmentesen királyként átvegye a föld feletti hatalmat. Gondoljunk csak a mi atyánk tanítására, mire tanította Jézus a benne bízókat, hogy ti most hogy imádkozzatok ezentúl? Úgy, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezzel Jézus félreérthetetlenné tette tanítványai számára, hogy Isten országa eljöveteléért még imádkoznotok kell. Isten országa dicsőségben való eljövetelére, az isteni hatalomátvételre nektek még készülnötök kell. És csak mikor egy komoly erkölcsi tőke összegyűlik évszázadok, évezredek folyamán, hogy nyilvánvaló, hogy akik nem hallgatnak az Isten kegyelmi hívásra, azok tönkreteszik a földet, önmagukat, és viszont mások pedig sóvárokba kiáltanak az Istenhez, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát mikor nemzedékről nemzedékre emberek kifejezésre juttatják, hogy gazdát szeretnének cserélni. Kipróbáltuk Sátán uralmát, nem kérjük, jöjjön el a te országod. Térjen vissza az Isten uralma a földre. Ő jöjjön el, és királyként helyezze vissza a földet, újra az ő uralma alá. És adja vissza az embernek az elvesztett szabadságát és az élet lehetőségét. Na, Jézus majd csak azután jöhet el. Tehát Jézus így tette világossá, hogy egy eljövetelével a messiás nem valósíthat meg mindent. Egy nagyon szép hasonlattal így mondta egyszer, a földbe esett gabona mag, ha el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Mintha Jézus ezzel azt mondta volna, hogy neki először áldozatul kellett adni az életét, mert ez olyan, mint a magvetés, meg az összes tanítása is. És majd ez sok gyümölcsöt terem évszázadok folyamán, és majd akkor tér vissza ő, hogy valóban felállítsa az ő királyságát, És aminek a vége pedig mi? Hogy majd megint visszaadja az embernek a földet, újjáteremtett, megtisztított, helyreállított állapotában, és megint visszaadja az embernek az ő önállóságát. Tehát akkor nézzük csak meg, hogy akkor hogyan is jön el Jézus másodszor, mit tanított erről? Hát először is azt jelentette ki határozottan, hogy másodszor ő nem rangrejtve, nem szegényen és megvetettként, nem emberfiaként fog eljönni, hanem az ő teljes isteni hatalmával és dicsőségével. Jó, igen, jó lesz egy kis levegő. Tehát, hogy fogalmazta ezt Jézus? Szeretném az egyik legszebb ígéretét idézni, Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. verse. Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. verse. Így mondta Jézus, mikor eljön az emberfia, beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek. Talán most ezt emeljük ki, legelőször beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Az előbb egy kicsit pontatlanul mondta, hogy nem emberfiaként jön el, úgy akartam ezt érteni, hogy nem tehetetlen csecsemőként, nem gyermekként születik meg, és nem emberi korlátok között, de Jézus mindig azt hangsúlyozta, hogy emberfiaként tér vissza, mert megkérdezem, amikor feltámad, hogy támad föl? Emberi testben, egy megdicsőült emberi testben. És így is ment vissza a mennybe. És azt hangzott, hogy aképpen jön vissza hozzátok, ahogy idéztük is, ahogy láttátok elmenni. Tehát Jézus, hogy így mondjam, az ő emberi külsejét, hogy így mondjam, az ő emberi természetét mindörökre megőrzi. Az emberrel való ezt a csodálatos egységét. De Jézus egy magasabb rendű, örök életre alkalmas, dicsőséges emberi testben támadt fel, és ugyanígy tér vissza, ugyanebben tér vissza, emberfiaként, de nem megalázottan, nem szegényen, hanem, hogy mondta, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Azután szeretném egy másik nagyon fontos kijelentését idézni, talán többen emlékeznek erre, amikor kihallgatás, akkor a főpap azt mondta, az élő Istenre kényszerítelek. Mondd meg nékünk, te vagy a Messiás, az élő Istennek fia. Akkor Jézus azt mondta, te mondád, és majd meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Most ebből tehát ezt szeretném kiemelni. Az előbbiből azt, hogy a dicsősége királyi székébe ül. Most pedig azt mondja, nagy hatalommal és dicsőséggel. És még idézném Máté evangélium a 24. fejezetének a 17. versét is. Tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből idézem. Bocsánat, a 27. verset, nem a 17-et, a 27-et. Így olvasom. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Talán még érdemes az előző verset is olvasni, ami előtte van. Azt mondja, azért, ha azt mondják majd néktek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Még a 23-ban, még előbb. Ha valaki azt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. És ezek után mondja ezt, mert amiképpen a villámlás ellátszik, napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. És hadd olvassam még a 30. verset. És akkor meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát Jézus arra figyelmeztetett, hogy az ő eljövetelét ne úgy képzeljük el, hogy majd bemondja a rádió, hogy Jézus megjelent is itt és itt. És azt mondta, vigyázzunk is ezzel, és ez egy nagyon komoly intés, azt mondta, fogják meghamisítani az ő visszajövetelét többen. Ezt Jézus nem véletlenül mondta. Azt mondja, fogják mondani, hogy mi itt a Krisztus, mi amott, fogják azt mondani, hogy a pusztában jelent meg, fogják azt mondani, hogy a belső szobában. Ez a belső szobában ez valamilyen titkos dologra utal, talán valami spiritista szeánszra, vagy nem tudom mire, ilyesmire ugye utal Jézus, hogy a belső szobákban, valamilyen rejtetten, titkosan, azt mondta, na Jézus második eljövetele nem ilyen lesz. Azt mondta, az egy világra szóló esemény, amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik napnyugatig, az egész égbolton átszikázik, Azt mondja, úgy lesz az ember fiának eljövetele. Kozmikus, történelmi, látható, mindenki számára látható, fogható esemény lesz. És azt mondta Jézus, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel jön el. Talán csak megjegyzem, hogy milyen érdekes kijelentések vannak másutt a Bibliában. Például egy ószövetségi jövendőlés is azt mondja, dicsősége elborítja az egeket, és így mondja az új szövetségi könyv, mennyei seregek követik őt. Így írja János apostol, láttam, hogy az ég megnyílt. Másik helyen azt mondja, láttam, az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és Jézus megjelenik, és mennyei seregek követik őt. Ugye döbbenetes kijelentések ezek, nem? Tehát az emberek sokszor fantáziáltak arról, hogy földön kívüli világból jönnek-e látogatók erre a földre. A Biblia azt mondja, minden ilyen fantáziálás, meg hitetés az hamis, mert mi színpada vagyunk a kozmosznak, és Isten angyalai és más értelmes lények pontosan tudják, hogy itt mi történik. Nem jönnek ide látogatóba semmiféle űrjárműveken, hogy itt közelről nézzék, hogy mi történik. De azt mondta, egyszer lesz egy döbbenetes találkozás ennek a világnak, a földön kívüli értelmes világgal és magával Istennel, mert azt mondta Jézus, ő nagy hatalommal és dicsőséggel jön el, az ég felhőiben jön el, és dicsősége elborítja az egeket, és ellátszik a föld egyik szélétől a másikig. Fantasztikus gondolat, nem? És döbbenetes ígéret. És ez igen-igen hangsúlyosan ismétlődik újra és újra. Azután, ugye Jézus azt is világossá tette, hogy az ő eljövetele, az ő visszajövetele az igazságszolgáltatás nagy napja is. Ugye ezt kifejezte a búza is a konkoly példázatában. Például. Ugye mondták neki, hogy hát hogy együtt nő a búza és a konkoly. Ugye ez egy jelképes beszéd, a jó és a gonosz. És még az ő egyházában is együtt van. És akkor Jézus mondja, hogy felajánlják, hogy ne szaggassuk ki a konkolyt a búza közül. És elhangzik a határozott útmutatás, nem hagyjátok együtt nőjön az aratásig. Máté evangélium a 13. fejezetében lehet ezt elolvasni. De Jézus aztán így mondta, az aratás pedig a világ vége, az aratók az angyalok. És azt mondta, akkor összegyűjtik mind a botránkozásokat, és azt is, aki gonosz cselekszik, és eltávolítják az Isten országából. És azt mondta, akkor az Úr a gabonát betakarja az ő csűrébe, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És így mondta Jézus, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Vagy másik példázatában azt mondta Jézus, hogy beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és szétválasztja őket, mint a juhokat a kecskéktől. Tehát Jézus félreérthetetlenítette, hogy ez az igazságszolgáltatás a nagy napja is lesz. De arról is szólt, hogy azoknak, akiknek a szívében megalapozódott az Isten országa, azoknak ez kimondhatatlan és felfoghatatlan öröm lesz. Csodálatosan szólt erről Jézus. Az előbb idéztem már, hogy a búza és a konkoly példázata végén ezt mondta, hogy az aratás a világ vége, és akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Nekem annyira tetszik ez a hasonlat. Mert ha valaki nagyon örül, akkor mit szoktunk mondani? Azt mondjuk, ragyog az örömtől. És hogy lehet ezt kifejezni, egy szinte elképzelhetetlen örömet? Azt mondta, fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Szóval szinte kifejezhetetlen az örömük. És Jézus hangsúlyozta, hogy az ő visszajövetele mindenek előtt az ő választottaiért történik. Azokért történik, akik benne bíztak, azokért történik, akiknek az elméjébe és a szívébe íródott az Isten országa törvénye, a szeretetnek és a szolgálatnak a törvénye. Ugye milyen szeretettel mondta tanítványainak, mikor már ugye arról beszélt, hogy ő visszatér a mennybe, ő hamarosan elbúcsúzik tőlük, hogy először a bűnösök kezébe adatik, megölik, ahogy harmadnapon feltámad, de aztán ő visszatér a mennybe. És akkor a búcsú beszédeiben azt mondta a tanítványainak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Én elmegyek, ismét eljövök, elég világos beszéd, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Vagy például a főpapi imájában Jézus így könyörgött az atyának. Azt mondta, atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, és megláthassák az én dicsőségemet, amelyen rendelkeztem nálad a világ megalapítása óta. Aztán ugyancsak Jézus mondta, hogy amikor ő visszatér nagy hatalommal és dicsőséggel, akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől. Na, de kik ezek a választottak? Azok, akik életben érik meg az ő eljövetelét? Nem. Mert Jézus világosan szólt arról, amit aztán az Új Szövetség összes többi irata is megerősít, hogy az ő visszajövetelével egyidejűleg megtörténik minden nemzedékből, az első emberi nemzedéktől kezdve az utolsóig, azoknak a feltámadása, akik az Isten országa polgáraivá lettek a szívükben. Jézus erről olyan határozottan szólt, mentek hozzá a szadduceusok, akik ugye így mondanám, hogy az ókor racionalistái, vagy az ókori zsidóság racionalistái, vagy hitetlenkedői voltak, főleg a főpapi családok sarjai tartoztak a szadduceusokhoz, és ők nem hittek a feltámadásban, tagadták, hogy ilyen nem létezik, hogy feltámadás. Őket erősen befolyásolta a görög és hellenista gondolkozás, hogy ami azt képtelenségnek mondta, hogy halottak feltámadása, mert szerintük a test az alacsony rendű, az csak hadd veszten el, a lélek meg természettől fogva halhatatlan, az úgyis tovább él. Én tehát a szadduceusok nem hittek a feltámadásban. És amikor Jézushoz mentek, és elmondtak neki egy ilyen történetet, hogy egy asszonynak 7 férje volt, na a feltámadáskor melyiké lesz? Így akarták nevetségessé tenni a feltámadás gondolatát. Akkor Jézus ünnepélyesen így kezdte a válaszát. Hogy pedig a halottak feltámadnak, hogy ez igaz, ez valóság. Ezt Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mert mikor az Urat Ábrahám, Izsák és Jákob istenének mondta. Hozzátette, Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene, mert mindenek élnek ő néki. Ezt Lukács evangélium a 20. fejezetében lehet elolvasni. És ugye Jézus mire utalt ezzel? Azt mondta, hogy miért mondta Isten évszázadokkal ezeknek az ősatyáknak, Ábrahám, Izsáknak és Jákobnak a halála után, hogy én vagyok ezeknek Istene. Ja, azért, mert tudja, hogy feltámadnak. Tudja, hogy neki egy akarati mozdulatába kerül. Mindenek élnek őnek, élnek az emlékezetében, Isten őrzi a személyiség adataikat, és feltámadnak. Tehát Jézus így kezdte, hogy pedig a halottak feltámadnak, ez bizonyos. Erre utalt már az isteni bemutatkozás akkor, amikor megjelent Mózesnek a csipkebokornál a Sínai hegyen. Azután más alkalommal is szólt Jézus a feltámadás valóságáról. János evangélium a 5. fejezetéből idézem a 28. 29. verset. Ezt mondta Jézus. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ja, ugye milyen érdekes, hogy Jézus így kezdte, ne csodálkozzatok ezen. Mert az ember kételkedik, hitetlenkedik. Jézus azt mondja, ne csodálkozzatok ezen. És milyen erőteljesen mondta, mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát. Ahogy az ő szavára történt a teremtés, az ő szavára történik a feltámadás, az újjáteremtés. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy az ő visszajövetelekor elküldi az ő angyalait, és hogy egybegyűjtik az ő választottait az ég egyik szélétől a másikig, akkor nem csak azokra gondolt, akik élnek, vagy akik az élők közül az ő tanítványai, hanem mindazokra, akik minden nemzedékből feltámadnak az ő megjelenésekor. Szeretném feltenni a kérdést, el lehet képzelni ezt a csodálatos eseménysorozatot? Valóban nagyon meg kell győződnünk a Biblia igazságáról, hogy ezt komolyan vegyük. Hogy ez nem valamiféle mitológia, vagy nem valamiféle mesebeszéd, hanem ez valóság, hogy Jézus ismét eljön, és másodszor nagy hatalommal és dicsőséggel jön el. És azért, hogy meghallgassa az évszázadokon át hangzó imádságokat, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akarod, mint a mennyben, úgy a földön is. És hogy ez lesz az aratás, a beérlelődés, és az igazságszolgáltatás napja. Hát ezek után úgy gondolom, hogy nagyon érdekelhet még bennünket az a kérdés, hogy hát ilyen döbbenetes esemény vajon mikor lesz? Mondott erről Jézus valamit. csak a leglényegesebb dologra szeretnék rámutatni röviden. A Máté evangélium a 24. fejezetében olvassuk, hogy mikor Jézus utoljára tanította a jeruzsálemi templomban, és mikor kijött onnét, akkor tanítványainak tette azt a kijelentést, hogy itt nem maradt, bizony mondom néktek, itt nem maradt kő kövön, amely le nem romboltatik. A tanítványok egészen megrendültek. Ugye, ha valakit tud valamit arról, hogy a jeruzsálemi templom ilyen hatalmas, egybefaragott kövekből épült, még tökéletesen voltak egymáshoz illesztve, akkor ugye, meg hogy milyen tisztelet övezte a zsidó körében a jeruzsálemi templomot, akkor megértjük, hogy teljesen megdöbbentek azon, hogy itt kőkövön nem marad. És bennük rögtön az a gondolat merült föl, hogy akkor ez a világ vége. Az már világ vége, ha a jeruzsálemi templom így elpusztul. És így olvasom a 3. versben, mindjárt a következő versben tehát, mikor pedig az olajfák hegyén ült, tehát elértek arra a helyre, ahol ő szokott a tanítványaival időzni, meghittem beszélgetni, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Ugye ez, hogy mikor lesznek meg ezek, ez Jeruzsálem pusztulására vonatkozott. És ők ezt rögtön a gondolataikban összekapcsolták azzal, hogy akkor ez már biztos a te eljöveteled meg a világ vége. Ezek szerint már megtanulták, már azt már tudták, hogy Jézus még egyszer el fog jönni, már a szolgálata végére ezt értették, és hogy az a nagy igazságszolgáltatás napja egy új történelem kezdete lesz. De még nem tudták elképzelni, hogy ez csak összekapcsolódik biztos Jeruzsálem pusztulásával. És Jézus olyan türelemmel és szeretettel volt tanítványaihoz, látta, hogy képtelenek azt a gondolatot elfogadni, hogy miután ő visszatér a mennybe, még nagyon soká lesz az ő visszajövetele, és itt még mondta nekik azt, hogy összekapcsoltatok két dolgot, ami nem egyszerre lesz, hanem a kérdésre együtt válaszolt, mert tanítványa ezt nem se felfogni, se megemészteni nem tudták volna, de azért, mikor a jelekről szól, tehát, hogy micsoda jele lesz, akkor egybefoglalta a kettőt. És miért foglalhatta egybe? Mert Jeruzsálem pusztulása akkor következett be, amikor a város kegyelem ideje lejárt. Amikor nem csak, hogy Jézust halálra adták, hanem amikor az apostolok által hirdetett bűnbánó szót is visszautasították, és Jézus előre vetítette, hogy ez egy megrázó végzete lesz a városnak ennek nyomán. És mivel a világ vége, ugye, a Jézus visszajövetele ideje, pedig szintén a bűn beérlelődésének egy megrázó időszaka, azért Jézus a jelekről együtt szólhatott. De amikor már arra a kérdésre is válaszolnia kellett, hogy mikor, akkor Jézus nagyon érdekes választ adott, és ezt szeretném szó szerint idézni. Tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből olvasom, így olvasom a választ a mikor kérdésre. Ezt mondta Jézus. A 32. verstől olvasom. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony, mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség. Hadd mondjam, hogy ez nem jó a Bibliánkban a fordítása, genea, az van a görög szövegben. Ugye ismerik a latin generáció szót. Tehát így lenne pontos, az a görög genea ugyanazt jelenti, nemzedék. Tehát így helyes fordítanunk, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Aki nagyon kinyitotta a fülét, az észrevette, hogy valamiről Jézus beszélt közelre mutató névmással, és valamiről meg távolra mutató névmással. Mi a közelre mutató névmás? Az ez. És mi a távolra mutató névmás? Az az. És figyeljük csak meg még egyszer, ugye? Tehát először Jézus azt mondta, amikor mindezeket látjátok, mert a jelekről együtt szólt. Akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Ez vonatkozott mind Jeruzsálem pusztulására, mind az ő eljövetelére. Mert van valami törvényszerűségbeli azonosság a kettő között. Mindegyik a bűn beérlelődésének az ideje. És azt mondja, amikor mindennek a tipikus jeleit látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És amikor már még közelebbről kellett mondani, hogy még valamit az időről, mert ez volt a kérdés, hogy mikor lesznek meg ezek, akkor Jézus hogy mondta? Bizony, mondom néktek, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mind ezek meg lesznek. aztán hozzátette nyomatékul, hogy az ég és a föld elmúlnak, az ő beszéde el nem múlnak, és utána mit mondott? Arról a napról, és arról az óráról, pedig senki semmit nem tud, az ég angyalai sem, hanem az én mennyei atyám egyedül. Tehát akkor Jézus már a mikor kérdésnél szétválasztotta a kettőt. Azt mondta, ami Jeruzsálem pusztulását illeti, azt, hogy itt kőkövön nem marad, azt mondta, nem múlik ez a nemzedék, tehát ez az emberöltő, amiben most vagyunk, míg mindezek meg lesznek. Megkérdezem, így történt? Jézus 31-ben halt meg, akkor mondta a tanítványainak, hogy itt kőkövön nem marad, és mondta el ezt a beszédet, és mikor pusztult el Jeruzsálem a zsidó-római háborúban, úgyhogy kőkövön nem marad, 70-ben. Tehát Jézus szava pontosan teljesedett, tehát mintha azt mondta volna a tanítvány, két dologról kérdeztetek engem, ami a közelebbit illeti az első dolgot, amit kérdeztetek, Jeruzsálem pusztulását, nos, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meg lesznek. Meg is történt, időszámításunk után 70-ben. Azt mondta, hogy kérdeztetek egy másik dologról is, az én eljövetelemről is, a világ végéről, ami a távolabbi, nos, arról azt mondom nektek, arról a napról és az óráról senki sem tud, a mennyei angyalok sem, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. Tehát akkor Jézus ugye látjuk, hogy az idő kérdésére is világos választ adott. De szeretnék itt valamire rámutatni, hogy sokan téves következtetést vonnak le ebből az egyetlen igéből, tudnélik, hogy arról a napról, óráról senki semmit nem tud. Ugye ez kizárja azt, hogy bárki dátumot állapítson meg Jézus visszajövetelére, vagy a világ végére vonatkozóan. Ha valaki ilyet mond, akkor arról azt mondanám, hogy olyan okos, hogy azt is tudni véli, amit az angyalok se tudnak. Mert Jézus azt mondta, hogy az ég angyalai sem tudják, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. Tehát ez biztos, hogy hamis, ha valaki egy konkrét dátumot mond. De azt a következtetést vonják le sokan ebből, hogy akkor ebből az égvilágon semmit nem lehet tudni. Jézus azt mondta, hogy a Jeruzsálem pusztulása az meg lesz egy nemzedéken belül, de erről aztán az égvilágon semmit. De vigyázzunk, nem erről van szó, mert Jézus előtte mind a két eseményről nek a jeleit elsorolta, és azt mondta, hogy nézzük csak meg a hasonlatot, amit mondott, 32. vers. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, most figyeljünk, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Tehát akkor mit lehet ebből levonni? Az pontos dátumot nem tudhatjuk, sem az esztendőt, sem a napot, sem az órát. De van egy idő, amiről Jézus azt mondta, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És a hasonlattal hogy erősítette meg ezt? Milyen egyszerű hasonlat? Azt mondta, nézzétek meg a fügefát, vagy bármely más fát, mondja egy másik evangéliumban, mikor tavaszodik, és a fák ága zsendül és levelet hajt. Meg tudjuk mondani dátum szerint, hogy mikor kezdődik a nyár? Nem, mert van ugyan egy naptári dátuma, de az teljesen az időjárástól függ, hogy ténylegesen mikor kezdődik a nyári időjárás. De az biztos, hogy közel van? Az a természeti törvény erejével biztos. Tehát amikor az ágak zsendülnek és levelet hajtanak, nem tudjuk megmondani, hogy mikor kezdődik a valódi nyár, de hogy közel van, azt abszolút biztosan levonhatjuk. Na Jézus ilyen hasonlatot használt. Azt mondta, nem tudjátok az esztendőt, a napot, az órát, de azt, amikor mindezeket látjátok, azokat a tipikus tüneteket és jeleket, akkor nektek tudnotok kell, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És akkor most már még jobban érdekli az embert, hogy mire mondta azt Jézus, mikor mindezeket látjátok, miféle jelek ezek. Most nem fogom ezeket természetesen már itt felsorolni, csak egész röviden utalok rá. Jézus minden esetre lerombolta az olyan elképzeléseket, hogy az ő eljövetele egy aranykorszaknak a csúcspontján fog megvalósulni. Emberek mindig reménykedtek abban, hogy lesz egy nagy földi aranykorszak, amikor itt valami nagyszerűen célba ér minden a történelem, és majd Jézus akkor jön el, mikor fölkészült ilyen értelemben rá az emberiség. De Jézus egészen más jelekről beszélt. Hadd idézzek csak két rövid meghatározását. Ugyanebben a beszédben, az olajfák hegyén mondott beszédben azt mondta, az 37. versben így olvassuk, amiképpen a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Micsoda tömör rövid mondat. Hogy volt a vízözön idején? Kaptak az emberek figyelmeztetést, hogy jönni fog, csak senki nem vette komolyan. És megkérdezem, aranykorszak volt? Az emberek nagyon, nagyon szépen... Jó Istenhez tértek, vagy ilyesmi, szó sincs róla. Egyik legdöbbenetesebb megjegyzés, amit a Biblia mond, Mózes első könyve 6. fejezetében, azt mondja, hogy látta Isten, hogy minden test megrontotta az ő útját a földön, és az ember gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, és az egyik legmegrendítőbb, és betelt a föld erőszakkal. Betelt a föld erőszakkal. És Jézus azt mondta, amiképpen volt a Noé napjaiban, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. És még ezt is hozzátette, nézzük meg a következő két verset. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mindam a napig, amely a Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Nagyon megrázó. Tehát itt van a kereszténység 2000 éve, és Jézus mégis azt mondta, hogy sokan nem fognak észrevenni semmit. Hiába pedig ő megmondta, hogy mikor ezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, és készületlenül és váratlanul éri őket az ő megjelenése is. Ez egy megrázó dolog. Egy másik megjegyzése pedig ez volt, amiképpen a Lót napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Kinek mi jut eszébe Lótról? Hol élt Lót? Sodoma, Gomora. Tehát semmiféle aranykorszak ígérete nincsen itt. Mikor annyira elfajul az emberiség, mint Sodoma és Lót napjaiban, azt mondta Jézus, nem tudjátok sem az esztendőt, sem a napot, sem az órát, de azt tudnotok kell, hogy közel van az ajtó előtt. És az ember, ahogy belegondol, hogy még Jézus ugyanebben a beszédben ezt is mondta, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, ez jellemzi az eljövetel előtti időt. Hát akár mi a világnézetünk, vagy akár, hogy gondolkodunk, de azt elismerjük, hogy a szeretet az olyan, mint a só, mint az összetartó erő. Ha a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, akkor azt kell mondanunk, hogy jöjjön Jézus szabadítóként, megváltóként, mert akkor nincs egyszerűen, nincs remény. És akkor ennek a világnak az eresztékei inognak, recsegnek és ropognak. Nos, Jézus azt mondta, hogy gondoljátok meg, hogy Isten egyrészt nem nézheti a törvényszegést. Ugye a Bibliában van ilyen, hogy az égre kiállt az emberi bűn, vagy az erőszak. Ez az egyik, hogy van olyan, amikor a gonoszság pohara befelik. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Isten meg akarja menteni, meg akarja kímélni az övéit, és szabadítóként érkezik. Tehát Jézus világosan azt mondta, hogy a pontos időt nem tudhatjuk, de vigyázzunk, nehogy azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor hajtsuk a fejünket a párnára, és ezzel a gondolattal egy percig se foglalkozzunk. Nem. Hanem azt mondta, hogy amikor közel van az ajtó előtt, azt nagyon pontosan tudni lehet, és tudni kell. És még ehhez azt is hadd tegyem hozzá, hogy Jézus mondott egy nagyon találó hasonlatot, és ez a hasonlat nagyon beszédes. Jézus csak nagyon röviden mondta el, és nem fűzött hozzá közelebbi magyarázatot. Tulajdonképpen nekünk kell kifejteni a példabeszédet, csak egész tömören fölvillantott egy képet. Azt mondta, mert úgy jön el az emberfia, mint a tolvaj éjjel. És azt mondta, hogy ha a ház ura tudná, hogy a tolvaj az éjszaka melyik órájába érkezik, akkor vigyázna. És utána csak ennyit mondott, azért legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Ne gondoljuk csak végig a hasonlatot. Azt mondta, Jézus úgy jön, mint a tolvaj éjjel. Először is mit mond, hogy meglepetésszerűen ér és megrázó. Aztán azt mondta, hogy ha a ház ura tudna, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, vigyázna. Na próbáljuk csak ezt magunk elé képzelni. Mondjuk valakinek valaki jelenti, hogy éjjel 3 órakor betörnek a házába. Mit csinálna az illető? Mivel pontosan tudja az időt, lehet, hogy fölhúzná az órát csörgőre 2-ig, addig békésen alszik. És akkor aztán az elkészített védőrendszert beüzemeli, vagy beindítja. De Jézus nem folytatta tovább, csak annyit mondott, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az uratok, a ti uratok. Mit mondott ezzel Jézus? Mit csinál a ház ura, ha csak azt tudja, hogy ezen az éjszakán jön, de nem tudja, hogy pontosan melyik órában? Hát akkor egész éjszaka vigyáz. Akkor egy persze se hunja le a szemét, hanem nagyon éberen vigyáz. És ezért mondta le Jézus a következtetést, azért legyetek készen ti is. Ez az egyetlen biztonság, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el a ti uratok. Tehát Jézus nem azt a következtetést mondta le a pontos idő ismeretlenségéből, hogy akkor semmit se foglalkoz ezzel a kérdéssel, ne is készülj, nincs gondod vele, hanem azt mondta, annál jobban kell készülni, annál jobban kell vigyázni, mint a háznak az a gazdája, aki csak annyit tud, hogy most már az az időszak van, amikor jön a tolvaj, de nem tudja, hogy pontosan mikor. Ugyanígy azt mondta és van egy időszak, amikor tudjátok, hogy közel van az ajtó előtt, de nem tudjátok, hogy pontosan mikor. Azért az egyetlen biztonság, hogy legyetek készen ti is. Egy nagyon találó mondást szeretnék idézni, ez Newman kardinálistól való ez a mondat, és ez egy nagyon tiszta biblikus megfogalmazás, a következőt mondta. Amennyire igaz, hogy a világ már sokszor várta Jézust, és Jézus nem jött el, épp annyira igaz, hogy amikor valóban eljön, a világ nem fogja várni. És akkor folytatta, azt mondta, de jobb ezerszer azt hinni, hogy Jézus, Jézus jön, amikor nem jön, mint egyszer azt hinni, hogy nem jön, amikor jön. És akkor így folytatta, inkább szeretnék az az ember lenni, aki az ismeret hiányában, de a szeretet bőségében az eljövetele jelének vesz még egy szokatlan égi jelenséget, egy üstököst is, mint az az ember, aki az ismeret bőségében, de az iránta való szeretet hiányában csak nevet az ilyen tévedésen. Nagyon bölcs szavak voltak, nem? Természetesen nem egészséges dolog mindig azt mondani, hogy most jön Jézus, és valamilyen üstököstől megijedni, meg azt mondani, hogy itt a világ vége, nem erről van szó. Csak jó kiélezve arra akart rámutatni ezekkel a szavakkal, hogy nem valami biztonság, ezeket kinevetjük, és ugyanakkor nem is foglalkozunk semmit ezzel a kérdéssel, mert azt mondta, hogy Jézus megmondta, hogy ő jön, mint a tolvaj éjjel, és hogy sokan nem vesznek észre semmit. És hogyan óvott még? Azt mondja Lukács evangéliumában, azért vigyázzatok, hogy méltókát étessetek, hogy megállhassatok az ember fia előtt, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Tehát Jézus direkt óvott, váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. És végül azzal szeretném befejezni a mai témánkat, hogy az apostolok, Jézus apostolai, abból a tanításból, amit Jézus mondott az ő visszajöveteléről, milyen következtetést vontak le? Hogy tekintettek ők előre Jézus visszajövetelének az ígéretére? Csak egy-két igét idézek, hogy ők hogy összegezték magukban, hogy mi következik ebből. Például Pál apostol azt írja a Tituszhoz írt levélben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy mértékletesen szentül és igazán éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Tehát mit mondott Pál apostol? Ne legyünk közömbösek a földi élet iránt, mértékletesen szentül és igazán éljünk a jelen való világon. Itt kell felkészülnünk az Isten országára, itt kell helytállnunk, de közben el ne feledkezzünk a nagy reménységről. Azt mondta, mértékletesen szentül igazán éljünk a jelen való világon, de várván a ma boldog reménységet, a végső megoldást, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. De milyen szép ez a kifejezés, hogy boldog reménység. Nem világ végét kell várni, mert Jézus világosan mondta, hogy egy rövid, válságos időszak, egy nagyon megpróbáló időszak tényleg megelőzi az ő eljövetelét. De az ő eljövetele akkora öröm és akkora megoldás, hogy Jézus egy szeretetteljes hasonlattal így mondta, hogy az asszony, mikor szül szomorúságban, hogy eljött az ő órája, hát egy kis, van benne egy kis aggodalom, félelem a szülési fájdalmaktól. De azt mondja, amikor megszületik a gyermek, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. És azt mondta, így ti is megláttok majd engem, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát a Jézus visszajövetele boldog reménység, nem katasztrófát kell várni, nem félni kell, hanem azt kell tudni, hogy Jézus pont azért jön, hogy a világnak ne legyen vége, hogy az ember meg ne semmisítse önmagát. Azért jön az emberi történelem kritikus időszakában, hogy megmentsen, hogy megszabadítson, hogy szabadulást hozzon. Tehát az apostolok számára ez ama boldog reménység volt. Vagy egy másik helyen megint ezt írja Pál apostol, ami országunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Ezzel arra utalt ugye a feltámadásra, vagy az elváltozásra. Tehát milyen szépen mondta, hogy aki az Isten országa törvényei úrrá lettek, aki azokat fogadta el, aki azokkal azonosultanak, az országa a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, hogy majd beteljesítse az ő csodálatos ígéreteit. Tehát ezek az ígéretek maradjanak bennünk is, és azzal zárnám a mai témánkat, hogy karácsonykor ne csak visszafelé nézzünk arra, hogy ő 2000 évvel ezelőtt megszületett. Ez végtelenül fontos. Ennek a jelentőségét csökkenteni egy pillanatra se lehet, mert ha ő először el nem jött volna, ha ő, mint földbe esett gabona maga, el nem halt volna, ha ő az ő tanításait itt nem hagyta volna nekünk örökül, akkor Isten országa nem tudna megalapozódni emberi szívekben is. És nem, ha nem tanított volna meg kérni, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, akkor nem lenne megoldás, a végső megoldás az emberi életnek és a földi történelemnek. De ne felejtsük el, hogy mit mondtak az angyalok Jézus mennybe menetelekor, mit álltok itt nézve a mennybe, az a Jézus, aki felvitették tőletek, akképpen jön vissza, ahogy láttátok őt elmenni. Tehát, mintha csak azt mondták volna, arccal előre, nézzetek előre az ő eljövetele felé. Hát szívemből kívánom, hogy így a mi gondolatainkban világos legyen, hogy a Messiás nem egyszer jött el, a Messiás kétszer jön el. Jézus azt mondta, ismét eljövök. És ez az ígéret éltessen bennünket, és adjon igazi örömöt nekünk. Hát ezzel befejeztük a mai alkalmat. Igen. Hát nagyon kézenfekvő, ugye ez hiányossága is már az előadásnak, de nem nyújthattam tovább, hogy hogyan lehet készülni Jézus eljövetelére. Hát azért azt hiszem valamit mindnyájan ki tudunk következtetni, hogy ez a készülés nem külsőben áll. Hallottam egyszer egy nagyon kedves kis történetet. Ez tényleg megtörtént Abasáron. Ez az Abasár, ez itt a gyöngyösi vonalon van, Gyöngyöstől egy kicsit kell befelé menni, és ott hallottam valakitől, hogy volt ott a faluban bibliai előadás, és volt szó Jézus eljöveteléről, és nem sokkal utána, pár hét múlva volt egy nagy vihar, nagyon-nagyon félelmetes és különleges vihar, és egy kedves kis idős néni, aki hallgatta ezt az előadást, fölvette a legszebb ruháját, és kiállt a ház elé, hogy várja Jézus megjelenését. Szóval nem külsőleg kell készülni, ezt azt hiszem mindnyájan sejtjük, hanem igazából azt jelenti, erre kell gondolni, mit jelent a Szent Istennel találkozni. Szóval mi azt jelenti, hogy tulajdonképpen a jellemünkben, gondolkodásmódunkban, magatartásunkban való változásra van szükség. Ezt önerőnkből megtenni nem tudjuk, de kérni, ugye erről is volt szó valamelyik alkalommal, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, tehát akik azt mondják, hogy én nem akarok elveszni Jézus eljövetelekor, sőt, még segíteni szeretnék másoknak is az azt megelőző időben is, hogy a Jóisten segítsen legyőzni a természetünket, a hibás jellem tulajdonságainkat, és segítsen úgy élni, hogy testet öltsön az életünkben a szeretet törvénye, az igazság törvénye, a készülésnek ez a lényege. És azon kívül a felelősséget érzünk másokért, nem csak annyi, hogy én magam készülök, mert a szeretet az azt jelenti, hogy nem csak magammal törődök és magamat féltem, hanem akkor úgy érzem, hogy amikor a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül, akkor ez óriási felelősség és elkötelezettség igaz emberként élni. Ugye Ady Endre írta valamikor, embernek ember az embertelenségben, szóval az embertelenségben embernek maradni és képviselni a világosságot, az igazságot minden körülmények között más emberek számára is. Hát sok ember volt tényleg, mint az oázis olyan számára, ha talál valakit, aki még gondolkozik, aki egyenesen beszél, akinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát készülni Jézus eljött, nem csak annyit jelent, hogy én magam szeretnék biztosan azok között lenni, akiknek nagy öröm az ő eljövetele, hanem azt is jelenti, hogy más emberekért is szeretetet, felelősséget érezni, és nem csak magunkba zárkózva élni, hanem tényleg sóvá, világossággá lenni mások számára is. Hát ennyit tudok rá mondani, de más is nyugodtan kiegészítheti, vagy tovább lehet kérdezni. Igen. Igen, ez nagyon gyakran elhangzó kérdés, és helyén való is, hogy elhangzik. Hát először is gondoljunk arra, hogy igaz, hogy minden nemzedékből támadnak föl, de nem volt a föld népessége mindig ekkora egyszer. Azon kívül hát sajnos nem gondolhatjuk azt, hogy minden nemzedékből a többség lesz azok között, mert a feltámadás nem egyszerre történik. Ugye erről már korábban volt szó, Jézus is ketté választotta, azt mondta, kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. És Jelenések könyve aztán pontosan tisztázza, hogy a két feltámadás között ezeresztendő különbség van. Ugye így mondja ott a 20. fejezetben, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ami Jézus eljövetelekor következik be, és azt mondja a többi, szó szerint így mondja, a többi halottak pedig nem elevenednek meg, míg betelik az ezeresztendő. Tehát nem arról van szó, hogy a földön valaha élt összes emberek egyszerre lepik el a földgolyót, hanem az első feltámadásban azok támadnak föl, akik minden nemzedékből az Isten, így mondja a Biblia, megadta nekik az igazság koronáját, tehát gyógyultaknak, igazaknak nyilvánította, és az örök élet örökségét megadja nékik. A második feltámadásnál, mondja a Biblia, Jelenések könyve 20. fejezete, és ez elég szomorú, ott hangsúlyozza, hogy nagyon sokan vannak, mert azt mondja, hogy följönnek a föld szélességére. Hogy ez a kifejezés, hogy följönnek a föld szélességére, mint azt mondaná, hogy ellepik a föld felszínét. De ezzel együtt hangsúlyozom, hogy a Jóisten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, ezt így mondja az írás. Tehát a Jóisten, hogy így mondjam, nem azon fáradozik, hogy minél kevesebben legyenek és minél többet kibuktasson, hanem a Jóisten csak egyre vágyik, hogy aki csak hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De sajnos ez az arány így is ennyi. Egyébként, hát hogy azt mondjam, ha az Isten a teremtő, neki nem egy megváltozhatatlan adottság ennek a földnek a nagysága, és a Biblia azt mondja, hogy ugye amikor föltámadnak mondjuk, akkor nem telepszenek le, meg nem élnek itt, mert Jézus akkor a Biblia tanítása szerint még az a bizonyos 1000 éves időre magával viszi őket a mennyben. Ugye erre vonatkozik az, hogy Jézus azt mondta, hogy elmegyek, ismét eljövök, magamhoz veszlek, ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha nem mondtam volna, megmondtam néktek. Mert a Biblia szerint, amikor Jézus visszajön, addigra az emberi bűnnek a pusztító következmény úgy tönkreteszik a földet, hogy nem is alkalmas az emberi lakásra. És akkor tehát Jézus magával viszi őket, amikor pedig majd az 1000 év elteltével megtörténik a második feltámadás, majd ugye az ítélethirdetés, ítéletvégrehajtásról, hogy a Biblia beszél, ami nem örökké tartó gyötrelem a Biblia tanítása szerint, egyáltalán nem, hanem azt mondja, hogy olyanok lesznek végül, mintha nem lettek volna, szóval Isten megsemmisíti a bűn minden nyomát, és azokat is, aki nem tudott segíteni, mert nem is tudnának örülni az Isten országának, mert idegen számukra annak az egész világa is, más az egész erkölcsi lényük, és ezután azt mondja, hogy újjáteremti a földet, egészen újjáteremti, és úgy adja a megváltottaknak örökségül. Ezt így fejezi ki Jelenések könyvében, azt mondja, láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. Ugye elég radikálisan mondja, hogy ez egy teljesen újjáteremtett föld. Vagy Péter apostol így fogalmaz, de mi új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ebben a megfogalmazásban az ég mindig a mi földünk közvetlen környezetét jelenti, ugye, mint ahogy a Biblia elején is, azon kívül van a roppant világ mindenség, de azt, ami közvetlenül a mi bolygónk életéhez tartozik, mondjuk a mi naprendszerünk. És azt mondja, hogy láttam új jeget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és hogy ezt megint a megváltottaknak adja örökségül, és hogy ez lesz a megváltottak végső otthona, erről ugye azt mondja a Biblia, hogy boldogok a szelidek, ugye Jézus is megismételte az Ószövetségből, boldogok a szelidek, mert öröklik a földet. Vagy idéztem azt az ígét, hogy Jézus ezt mondta, hogy eljön az emberfia, beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, szétválasztja őket, és akkor azt mondja, hogy ezt fogja mondani a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a föld megalapítása óta. Mikor mondjuk azt, hogy valaki örököl, hogy teljesen átadnak neki valamit, ugye? Tehát örököljétek, átadja nekik. Na most még azt elfelejtettem mondani, amikor azt mondja, hogy láttam új eget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, még azt is hozzáteszi, hogy tenger többé nem volt. Tehát János apostol ezt valamiképpen látomásban látta. Nem gondolom, hogy az újjáteremtett földön szép víz nem lesz, vagy esetleg tenger nem lesz, de úgy tűnik, hogy ez a megjegyzés arra utal, hogy olyan óriási óceán felületek nincsenek, mint jelenleg. Tehát egyrészt aznak, aki teremt, jó módja van kitágítani ezt a földgolyót. Ráadásul azt mondja, úgy újjáteremti, hogy ezek a hatalmas óceánok, amelyek egyébként a Bibliából arra lehet következni, hogy csak a vízözön után alakulhattak ki. Ezek nem lesznek, tehát semmiképpen nincsen aggodalmunk azon, hogy férnek el a föld színén. Nem tudom, elégséges ennyi válasz? Igen, szívesen. Tessék, lehet további kérdést feltenni. Nem, biztos, hogy nem. Igen, jogos ez a kérdés, és sokan kérdezik, hogy mire utalhatott Jézus azzal, hogy elmegyek és helyet készítek néktek. Hát biztos nem úgy, hogy fizikailag, mert hát először is gondoljuk meg, hogy a megváltottaknak nem a végső otthona a menny, ugye? Aztán azon kívül Isten a puszta szavával, akaratával terem, azt mondja, 6 nap alatt megteremtett a világ növényel, állatvilággal, minden együtt, szóval neki nem kell, hogy így mondjam, hosszú fáradtságos munkával szó szerinti értelemben helyet készíteni, és az újjáteremtett földön pedig, hát aznak az újjáteremtése csak az Jézus eljövete után 1000 évvel történik eleve. Tehát én úgy gondolom, ez feltétlenül jelképes, átvitt értelmi beszéd. Én leginkább arra tudok gondolni, hogy a Biblia azt mondja, ugye, hogy mielőtt Jézus visszajön, a mennyben emberi szem számára ráthatatlanul lezajlik az ítéletnek egy szakasza. Hogy erről sok helyen beszél az írás. Dániel könyvében például azt mondja, hogy láttam, hogy ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg, és ott vannak 1000-szer 1000-en és 10000-szer 10000-en az Isten angyalai, még azt megelőzően, hogy Jézus az emberfia jönne az ég felhőiben. Jézus is világosan utalt rá, hogy mielőtt sor kerülne a menyegzőre, mert hasonlattal így is nevezte az ő visszajövetele eseményét, és ebben is annak a boldog reménység voltára irányította a figyelmet, hogy azt mondta nekünk, úgy kell készülni az eljövetelére, mint akik királyi menyegzőre hivatalosak. Szóval, mint amilyen boldog a menyegzői készülés úgy. Ugye ezt akarta vele érzékeltetni. De Jézus azt is elmondta, hogy mielőtt sor kerülne erre a királyi menyegzőre, a menyegző ura megtekinti a menyegző vendégeit. És akinek nincs menyegzői ruhája, nem vehet részt a menyegzőn. Persze a menyegzői ruha egy szimbólum, a jellemnek a szimbóluma. Tehát a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus eljönne, számunkra láthatatlan a mennyben lezajlik az ítéletnek az első szakasza, a végső ítéletnek az első szakasza, amelynek azt kell meghatározni, hogy mindazok közül, akik valaha Isten kegyelmért folyamodtak, kinek van valóságosan menyegzői ruhája, szóval csak mondták, hogy Uram, Uram, vagy pedig valóban alkalmasak az Isten országára. Ezt a Biblia így mondja, hogy az Isten házán kezdődik az ítélet. És így mondta Jézus, hogy nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Aztán azt is mondta Jézus, akik méltókká tétetnek arra, hogy a halálból való feltámadást és ama világot elvegyék az örök életet. Tehát valahol méltókká kell, hogy tétessenek, és ez az ítéletben történik. Tehát amikor Jézus jön, ő az már egy végrehajtó esemény. Addigra pontosan meghatározott, hogy kik részesülhetnek az élet feltámadásában, kik kapják vissza az örök élet jogát, kit fog magukkal vinni a mennybe. Most én úgy gondolom, hogy ez a helykészítés azt jelenti, hogy Jézus képviseli az ő megváltottait, mert, és az ítéletben is képviseli, és az ítéletben részt vesznek az Isten angyalai, és ki tudja még, kik ennek a szemlélői, vagy a részesei, mert ugye így mondja, hogy mi színpada vagyunk a kozmosznak, tehát látják azt a szörnyűséget, ami itt folyik, és úgy sokszor nekem az jutott eszembe, hogy a mennyei angyalok talán félnek is, hogy ezek jönnek a Isten országába, akik ilyen gyönyörűen élnek, megviselkednek a Földön. És én azt hiszem, hogy Jézus helykészítése azt jelenti, hogy az ítéletben ő, hogy így mondjam, elemzi az egyeseket is. És ő bizonyságát adja annak, ha az emberek hibáztak is, ha vétkeztek is, ezek az emberek átalakultak, megváltoztak. Ha ezek az emberek újjáteremtett testet kapnak, és az igazak társaságába kerülnek az újjáteremtett földön, nem viszik oda a bűn fertőzését. Tehát nem magyarázta meg Jézus ezt a kifejezését, fizikai értelembe vett helykészítésre nem vonatkozhat, és én úgy gondolom, hogy leginkább arra lehet gondolni, hogy Jézus helyet készít az el nem bukott lények, az Isten angyalai és az Isten minden fiai gondolkodásában, hogy visszafogadják a bűntelen világok lakói ennek a földnek a megmentett maradékát, akik pedig szintén követtek el hibákat is, voltak törvényszegéseik, de Krisztus a maga közben járó szolgálatával azt teszi nyilvánvalóvá, és azt fogja bemutatni minden egyes esetben, hogy ez az ember bűnösből igazzá lett, ez az ember joggal kapja meg az igazság koronáját, ez az ember nem veszélyezteti a bűntelen világ mindenséget, ha ez kegyelmet kap, és visszakapja az örök élet jogát. Hát én így tudom megérteni ezt, hogy helyet készítek néktek. Hát mondom, nem érdekes gondolat, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy azok, akik bűnt nem ismernek, azoknak milyen szörnyű lehet mondjuk egy jófajta családi veszekedést is akár csak végignézni, meg még ennél mennyivel szörnyűbb dolgok történnek az embervilágban. Ugye, ha akár csak egy bibliai személyre gondolunk, azért Dávid is házasságot tört, elkövetett egy csúnya, rettenetesen csúnya közvetett gyilkosságot. Hát ugye, vagy hát még ő a legkülönbek közül való, de még őt is befogadni az Isten országába, a bűntelen világba, ugye? Tehát én úgy gondolom, hogy Jézusnak van oka helyet készíteni. Ismétlem, ez azért lényegében egy egyéni értelmezés, szóval én nem azt mondom, hogy szentírás, de én magamnak csak így tudom érteni, mert Jézus maga nem magyarázta meg ezt a kifejezést. Tehát most én is azt mondom, hogy én mondom, nem az ige, de én körülbelül így tudom magamnak megérteni, mert nem találok, ezt értelmes magyarázatnak tartom, de fizikailag neki se idő nem kell ahhoz, és hát a megváltottak végső otthon a föld. Tessék? Igen. Hát nagyon-nagyon mélyen szántó, amit mondtál most, de sajnálom, hogy nem hoztam el egy Babits kötetet, mert tegnap az Alkohol ellenes klubban voltam, és ott idéztem egy nagyon érdekes versét, az Őszinteség című versét. Aztán úgy belelapoztam a kötetbe, és megint találtam egy fantasztikus versét, még a címe se jut most eszembe, de abban pont ezen kesereg, és akkor azt mondja, hogy mondja, hamis tanítókról beszél, azt mondja, legalább mondjátok meg a krisztustalan tanításotokról, hogy nem ez az igazi. És hogy legalább azt mondjátok, hogy ez nem az. Szóval ugyanezt a kétségbeesést mondja. És nagyon igazat van abban, hogy az igaz Isten ismeret iszonyatos, ahelyett egy iszonyos sötétség és tudatlanság uralkodik, de én még mélyebben is mondanám a problémát. Én még attól vagyok a legjobban kétségbeesve, hogy emberek elfelejtenek gondolkozni, és egyenesen gondolkozni, meg egyenesen beszélni. Nem tudom ki, hogy látja ezt, de egy ilyen gondolattalanság, egy ilyen sodródó tömegé válik, egy ilyen arctalan sodródó tömegé az emberiség, és én azt látom, hogy sokszor nincs rubrika ahhoz, hogy ahogy Jézus mondta, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. Szóval, hogy világosan gondolkozzunk, és logikailag, és erkölcsileg gondoljunk végig dolgokat, hanem mennyi az ilyen maszatoló, ilyen csúsztatás. Hát nem véletlen lett az egyik modern szó, hogy valaki csúsztat, ugye, mert sokszor elkeserít az a rengeteg felesleges beszéd, még tudományos művekben is. Szóval, bocsánat, ez is egy a magyar kifejezés, azt mondják, nyomja a sódert, ugye? Szóval azt jelenti, hogy csak beszél. Sokszor vásárolok a főiskolai könyvtárnak könyveket, és akkor ilyen mondja, kiadott tudományos művekben is belenézek, és látom, hogy millió szakkifejezés, a semminek a dagasztása, hosszan, oda-vissza, de semmi világos konklúzió, semmi tiszta víz öntés a pohárba, és akkor mindig mondom, hogy akármilyen nagy név, akármilyen vastag kötet, akármilyen szakszerű, köszönöm, nem kell. Tanuljanak a diákok inkább gondolkozni, és ne szokjanak le az önálló és egyenes gondolkozásról. Szóval ez a probléma, Magdikám, hogy nem csak ahogy az Isten ismeret hiányzik, és helyette tudatlanság és sötétség van, ugyanez van erkölcsi kérdésekben, és minden dologban, hogy mindenki egy kicsit szerepet játszik, mindenki kényelmes gondolkozni, palaz a másiknak. Szóval olyan felelősséget kell éreznünk a ma emberéért, amelyik tényleg sodródik. De ugyanakkor biztos, hogy sokan vannak, akik jobbra vágyakoznak, akikben még fölébreszthető valami más, és erre óriási szükség van. Most csak hogy megemlítem, hogy azt hiszem ez közben volt, mikor voltunk mi utoljára? 2 hete, az hányadika volt? 6. Na, utána 8. volt Siófokon a Nagybandó Andrással való nyilvános beszélgetés, ugye van, aki itt a jelenlévők között ott volt, és itt csak ezzel kapcsolatban azt említem meg, hogy én olyan vegyes érzésekkel voltam, amikor a Nagybandó András könyve megjelent, mert ugye abban akkora zűrzavar van, meg annyi ugye egy ilyen keresztény embernek megbotránkoztató dolog, nem tudom, tudjuk-e, milyen könyvről beszélek. Megjelent egy könyv, az a címe, hogy Fordított Teremtés. Ő ugye humorista, jól ismert humorista, de nagyon tiszteletre méltó módon itt most ő azt mondja, hogy 3 komoly kérdés van az életben, Isten, élet, halál. És itt aztán félre a humort, ezeknek a kérdéseknek végére kell járni. Szóval jó megkavarta a vizeket az őszinte kérdéseivel, de rengetegen megütköztek rajta, hogy mi mindent keverít össze, meg milyen megütköztető ateista dolgokat mond. De én azt láttam, hogy ez az ember őszinte, és a másik, amit azt láttam, őszintén keres, és a másik meg azt mondtam, ez a tipikus. Szóval körülbelül magyar értelmiségi rétegek nagy része is, meg tömegek nagy része is, körülbelül ennyit tud ezekről a kérdésekről, és ugyanilyen kérdésekkel vívódik. És akkor úgy éreztem, hogy nekünk tanulni kell, akik a Bibliát ismerjük, szeretjük, hogy lehet ezeket a kérdéseket megérteni, ezekkel a kérdésekkel szóba állni, mert itt őszinte keresésről van szó, csak nagy zűrzavarról. És akkor ugye írtam egy kis füzetet, azt itt is lehetett kapni, vagy most is lehet kapni, ez az Isten ki vagy című füzetet. Elküldtem neki csak egy ismeretlenül, és egy nagyon jó kis ismeretség, beszélgetés alakult ebből. Aztán a második kötetét is megjelentette. Különben azt mondta, hogy 70 000-en olvasták az első könyvét. Az egy hatalmas szám, ugye gondoljuk ma. A második könyve, a András második könyve, abban 40 oldalon keresztül vitatkozik az én kis füzetemben. Keményen vitatkozik, ugye név szerint kiírva, beidézve sokat a füzetből, de soha se tiszteletlenül. És ez mindenképpen rendben van, vitatkozni szabad. De aztán ezek után történt az, hogy közben én találkoztam vele 2-szer, szívélyesen elbeszélgettünk, és én tényleg, hogy így mondjam, tanulni szeretnék ezekből, mert mondom, így gondolkozik sok-sok ember, és ekkora káosz van ezek körül a kérdések közül, és tényleg most is azt látom, hogy őszintén keresi a választ ezekre is, és hát joggal leírta, hogy amiket ő válaszokat kapott, azokkal ő nem volt megelégedve, és nem győzték meg, vagy nem nyugtatták meg. De aztán valaki a Siófokon a TIT-től, a Tudományos Ismeret Terjesztő Társaságtól megkerestek, hogy vállalnánk-e ketten egy nyilvános beszélgetést. És először óckodtam tőle, mert gondoltam, hogy semmiféle ilyen show műsorban nem akarok benne lenni ilyen komoly kérdésekről, sem pedig abban, hogy most itt tudom, ilyen vita legyen, vagy verseny, ki kigyőz le. Szóval ez nem illik ehhez a témához. De miután már 2-szer találkoztam vele, és láttam, hogy ő vele lehet azért őszintén, tisztelet teljesen párbeszédet folytatni, nem vitát, hanem párbeszédet. Na végül mégiscsak belementem, és most azért meséltem el ezt az egészet, hogy azért mennyi emberben fölébreszthető. Senki se gondolta, hogy hányan lesznek. Hát Siófokon kiplakátoltat itt egy pár helyen. És képzeljük el, hogy hát én nem tudom pontosan, hogy hányan a Kodolányi, 300 körül a Kodolányi János főiskolának a díszterme volt. Siófok nem olyan nagy város, ugye? És teljesen dugig tele volt. És hát nem volt ennek semmi forgatókönyve, amiről fogunk beszélgetni. Azt mondta Nagybandó András, hogy egy órával előbb odajön, de közben meghívták az ottani hajléktalanokhoz, ami nagyon szép dolog, mert ő ugye mindig is patronált őket, tehát végül 5 perccel előbb ért oda. Tehát semmit sem beszéltünk meg, úgyhogy teljesen spontán elindult egy ekkora közönség előtt a párbeszéd ezekről a dolgokról. Neki is volt egy mikrofonja, nekem is, és ott beszélgetünk. És ami a másik döbbenet volt, 2 óra hossza telt el, mert csak pergett a beszélgetés, senki nem mozdult meg annyi emberből, éber figyelem volt. Én megvallom böcsületei, nagyon elfáradtam, mert nagyon kellett ugye figyelni, de azon lepődtem meg, hogy a közösség egyáltalán nem volt fáradt, hihetetlenül lelkes volt. És mikor kezdődött az este, akkor Nagy Bandó András azt mondta, ránézett a közönsége, azt mondta, a humoresteimre nem jönnek el ennyien. Szóval megdöbbent rajta, hogy ezek a kérdések mennyire érdeklik az embereket, és közben ő is nagyon belelkesedett, és ugye ő egy népszerű ember, és nagyon tudja a szót mondani, és igen, igen, megnyerte az embereket annak, hogy ezeken a kérdéseken pedig gondolkodni kell. És akkor így adtuk egymásnak, akkor én is elmondtam, ugye persze nem lehetett mindent megoldani, vagy megmagyarázni, de mindenesetre kérdések vetődtek fel, elgondolkoztató szempontok hangzottak el, és amikor vége volt, akkor az emberek azt követelték, hogy legyen még egy ilyen alkalom, és ők is kérdezhessenek. Úgyhogy nagyon érdekes. Aztán jöttek oda más városokból, mert volt egy pár, volt valaki Tabról, az nincs olyan messze, valaki Kaposvárról, meg valaki Veszprémből, hogy ott is akarnak ilyet. Hát ezt azért takarékra kell tenni, mert ezt nem lehet győzni, meg nem szabad elkoptatni ezt a műfajt, de minden esetre azt mutatta, hogy milyen, mennyi emberben van érdeklődés, ha őszintén beszélünk ezekről, akkor szívesen. Ha csak ilyen kegyes dolgok, akkor nem érdekel. De ha őszintén, és mindenki kimondhatja, amit gondol, és felteheti a kérdését, és szabadon adhatja maga álláspontját, akkor nagyon érdekel, hogy ezekről beszélgessünk. Szóval ez volt körülbelül az üzenete ennek az estének. Úgyhogy hallottam, mesélte valaki, aki ott a felvételeket készített, hogy már 2 vagy 3 nap múlva Nagy Bandó András ott volt nála, hogy kazettákat vásároljon, egy sereget, ilyen videókazettákat, és mondta, hogy neki ez egy olyan megható est, az élete egyik legszebb estéje volt, mert ő nem tudta, hogy az emberek ilyenek tudnak lenni, hogy mennyire figyelnek, mennyire őszintévé változnak, és milyen lelkesek, úgyhogy azt mondta, hogy alig várja a következő alkalmat. Érdekes, ugye? Tehát bízzunk benne, hogy még azért sokan vannak, akiben fölébresztető. Van-e még valakinek kérdése? Hát akkor azt hiszem, már befejezzük, és mindenkinek a Jóisten áldását kívánjuk, és nagyon szép, tartalmas, békességes évvégét.